Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Továbbra is a Bormárka vendége Balla Géza a Ménesi Borvidékről. Akik velünk tartottak, és reméljük, hogy sokan voltak a hölgyek közül is, hiszen nem felejtjük el továbbra sem, hogy nőnapi külön kiadáson, és már a YouTube-on követők látják, hogy a virágcsokor, amit el fogunk készíteni, az erőteljesen vörös színű lesz, de hogy mi minden van a poharakban, arról is beszélgetni fogunk. És nagyjából azt javaslom magunknak, Géza, hogy kéz a kézben haladva, most már az adás második részében nem csak az elmélet úgy csúnyán fogalmazva konyha nyelven, hanem a gyakorlat is köszönjön be hozzánk. Tehát kóstolgatjuk sorban az általad hozott ételeket, ezeket majd meg is foglak kérni, hogy mutasd is be a bennünket követőknek, és közben még azért, ha már az adás első részét inkább a Balla Géza akkornak szenteltük, így is köszöntünk el a szünet előtt, hogy most jön a jelen, és kicsit megpróbálunk előre nézni, hogy az erdélyi borászatnak mi lehet a jövőképe. És közben pedig azért még fokozzuk az izgalmakat, élményeket, kóstolgatjuk általad hozott tételeket is. Sőt, azt javaslom magunknak, hiszen három tételre esett a választásod, az adásidőt is így osztjuk föl, hogy még mielőtt most én a jelenre való tekintettel föltennék neked egy ilyen jégtörő kérdést, légy oly kedves, és mutasd be nekünk az első tételt, amit kóstolni fogunk, illetve általánosságba véve egy csokorban, hogy mi mindent hoztál ma magaddal, és aztán térjünk rá konkrétan az első tételre.
Egy csokor fekete leánykát hoztam, egy csokor fekete leánykával szeretnék kedveskedni, ugye, kedves női hallgatónknak.
Elsősorban
neki. Elsősorban persze. És ugye az volna a szép, hogyha lehetne látni, el lehetne látni innen ugye a stúdióból, és hogyha tudnánk azt, hogy mindegyes kedves hallgatónak lehetősége volna most velünk együtt kóstolni ugyanezeket a borokat. Hogyha pedig nem most, akkor megpróbáljuk rábeszélni őket, hogy érdemes lesz megkóstolni, és van azért is, hogy győződjenek meg azokról a dolgokról, amiről mi beszélünk. Három különböző kategóriát hoztam. Egy, mondhatni azt, hogy a középkategória, egy kolna kategóriát a fekete leánkából, aztán hoztam egy szikla, fekete leánka sziklabort, majd
erről is külön-külön, igen.
Hogy igen, hogy mit is jelent az a sziklabor, valamint akarom, hogy megkóstoljuk, hogy is viselkedik a fekete leánka egy világfajtával együtt, hogy érzik magukat együtt, ugye? És ezért hoztam egy házasítást is, egy fekete leánka fran házasítást, ugye? Az előbb elmondtam már az első részben, hogy szívem csücske a fran is, és mindig nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ez a két fajta, hogy tűri egymáshoz, szeretik egymást, hogy hoznak magukból többet ki, mint külön-külön.
Na, hát meglátjuk, hogy majd a házasítás milyen izgalmakat rejteget számunkra, de akkor szépen időrendi sorrendben is haladva, meg akkor a fokozatokat is szem előtt tartva. Mutass be nekünk az első tételt.
Még tudni kell arról, még mielőtt ugye a borról beszélnénk, tudni kell, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember mikor megkóstol egy bort, és kivált abban az esetben, hogyha egy monoszepás, ugye, hogyha egy csak egyfajta bor szerepel abba a kóstoló tételbe, akkor valamit vagy előtte, vagy utána próbáljon tudakolni valamit a fajtáról, a borról. Pontosan valahogy ebbe rejlik az is, hogy az embernek ugye ízlik az a bor, amit megkóstol, de már valamit tud a fajtáról, valahogy jobban meg tudja érteni, ugye. Fekete leánkáról tudni kell, az egy ősrégi dél-erdélyi fajta. A nevét Mátyás király fekete seregéről kapta. Ugye tudjuk azt, hogy Mátyás király egy borkedvelő hadvezér volt, aki minden egyes ütközet után a tisztjeit borral kínálta. Na most ugye évszázadokkal ezelőtt történt ez, és az évszázadok alatt ugye ez a szőlő ide fejlődött, hogy jelen pillanatban ezt a minőséget tudja elérni. Hozzá szeretném tenni, hogy ami az eredetét illeti a fajtának, hát itt egyetértés nincsen azért, hiszen a Kárpátokon túl tevékenykedő kollégák, akik ők kiállnak amellett, hogy egy ősrégi román fajta, Moldáviából származó fajta. Nem szoktam vitatkozni ezen, de azért annak nagyon örülök, hogy általában évente, amikor megszervezik Romániában a fekete leánka országos borversenyt, akkor átlagban a Champion díjat el szoktam hozni.
Ezt csak
mellékesen említem meg, és miért is esett a választásom a fekete leánkára? Egy, a kadarkáimat már nagyon sok sokszor kóstoltuk, és nagyon sokan ismerik. Valahogy a Kadarkában is én egy más útat járok, mint az anyországi kollégák, de nem csak a Kadarkában, hanem a Fekete Lánykában is. Elsősorban szeretem megnyilvánítani, még mielőtt megkóstoljuk, ezt szeretném elmondani, azokat a sajátos tulajdonságokat, jellegzetességeket, amit csak a Ménesi borvidéken, amit csak azok a düllők tudnak a borba vinni, tudnak nekünk mutatni, ezt ugye szép, nemzetközi kifejezéssel mondva, úgynevezett terroir jelleget.
Pontosan.
Ugye? Ez jó, mikor így fiatalokkal beszélek, de én mikor idősebb, kedves borkedvelő barátaimnak mondom, milyen terroir jelleget. Tehát inkább azt mondjuk, hogy azokat a jellegzetes tulajdonságokat, amiket ezek a düllők, a Kárpát-medence szerte szét ágazó borvidékéről szépen bele tudnak hozni jellegzetes tulajdonságokat a borba, valahogy ezt szeretem megnyilvánítani én is. És ezért a Fekete Lánykában elsősorban, a Kadarkában ugye próbálnám ezeket a nyomelemeket a felszínre hozni, ezért esett a választásom a Fekete Lánykára, máskülönben ugye a Kolna kategória, a sziklabor kategória, Kolna kategóriából készítem a legnagyobb minőséget, nekem 145 hektár szőlőm van, ennek a 80%-a kék szőlő ezeknek a területeknek, azt gondolom már ez is sok mindent elmond, 33 hektár Fekete Lánkán van a kék szőlő területekből, a legnagyobb ebből, és 17 hektár Kadarka. Ezzel is büszkélkedhetek, mert ugye így ahogy elnéztem, az anyországban senkinek nincs ez a nagy, ez a Kadarkából ilyen nagy terület. Jó, nem büszkékedni akarok. Ezért csak azt akarom elmondani, hogy óriási problémák vannak jelen pillanatban, ami a Kadarka területeket illeti az anyországban és más országokban is, de remélem, hogy felfele fogunk ebből kilábalni.
Na de vissza a Fekete Lánkához.
Na de nézzük a Fekete Lánkát, ugye? Mit szoktunk mondani a vörösborokról? Azt mondjuk a Kadarkára, bocsánat, hogy ezzel kezdem, hogy a fűszeres sége, ami az illatát illeti, valami az egyedi szamatokat. Ugye?
Így van.
Általában a világfajtákról pedig a szép erdélygyümölcs, érett erdélygyümölcsök, legyen akár bogyós gyümölcsök, ugye akár a túlérett megy, a keserű cseresznye, stb. Már az ember, hogyha az illatában, hogyha illatozza a Fekete Lánkát, már az illatában felfedezheti mind a kettőt. Úgy a kellemes fűszereket is, mint az erdélyi, a bogyós gyümölcsöket. Az érett bogyós gyümölcsök, ez a nagy fontos. És valahogy ott van az érett szőlő, a beérett szőlő, az illatám és az ízébe is, nem azt az úgynevezett túlérett, jellegzetes, úgynevezett lekváros fajtát, igen, lekváros jelleget érezzük benne, hanem egy nagyon kellemes túlérett ez egy gyümölcsöt, emellett pedig ugye az illatában ott vannak a szép fűszerek is. Itt érdemes beszélni a boroknak a harmadlagos illatáról, ugye? Azokról az illatokról, amit érlelés közben tud a bor beszerezni, hogy így fejezzem ki magam. Én, és a következő boroknál is észreveszük ezt, szóval nem készítek olyan borokat, nem palackozok úgy bort, hogy csak hordóval származzon. Tudjuk azt, hogy a hordóban történő érlelés egy sokkal intenzívebb, mikrooxidációs folyamatok ugye szépen oda teszik magukat, és intenzívebbek az érlelés, az úgynevezett harmadlagos illatok, másodlagos, harmadlagos illatok. Az én Fekete Lánkámban inkább a gyümölcsök maradnak meg, nem a mikrooxidációs folyamatok által a kishordóból a borba vitt úgynevezett vanília, pörkölt kávé, keserű csokoládé jelleg.
És ez megint hozzátesz az egyediséghez.
Így van, és pontosan ezzel akartam, és ezzel akarom, hogy tovább vigyem, és az egyediséget érezzük a borba. Hogyha megkóstoljuk az ízében...
Jussunk is el a kóstoláshoz, ha már ennyit beszéltünk róla, és majd itt még lesz egy olyan külön kérésem is, hogy az évjáratról, meg egyébként az alkohol százalékról is beszél nekünk keveset.
Egy 2019-es Kolna Fekete Lánkát kóstolunk jelen pillanatban, és hát amit mondtam az előbb, hogy egy markáns testes borról van szó, már ebben a kategóriában is 14 alkoholfokot tud magának.
Egyébként a 19-es évjáratról milyen emlékeid vannak?
Nagyon jó. Az utolsó 5 évjárat a Ménesi borvidéken kivált a vörösboroknak, nagyon szép, nagyon jó évjárat volt. Ugye jól beérett szőlőkből sikerült készíteni a borokat, egy hosszú ősz, magas cukortartalommal rendelkező szőlőkből készítettük, ugye a Fekete Lánkából készítettük a borokat, és hát elsősorban ezek a borok körülbelül 14-15 alkoholfokot mutatnak.
Ha már említetted a borok értékelését, és a szünet előtt említettük Csávosi György nevét is, akkor ide kívánkozik, két okból is, az imént említettek miatt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az anyaországi lehetőségek, hogyan látod akár, ha kiindulunk a Csávosi György Kárpát-medencei borversenyből, tavaly volt, ha jól számolok, a 17. alkalom, hogy ezt a nívós eseményt megrendezték. Mennyire ad egy dobbantót, vagy egy jó platformot arra, hogy a párciumi erdélyi, de ahogy fogalmaztunk, nagyobb értelembe véve a Kárpát-medencei magyar borászatokat is felhelyezze jobban a térképre?
Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a rendezvény úgymond a toppon van. Egy olyan rendezvény ugye, amely valahogy megmutatja a borászoknak, hogy hol is állnak, hogy hova is tudjuk a borokat elhelyezni, milyen palettán. Mondhatni azt, hogy egy kissé hátrábbra kell, hogy induljak. Ugye 17. alkalommal rendeztük meg a tavaly nálam a borászatomba. Hát jelen pillanatban a szervezést már elkezdtük, az idén is meg fogjuk szervezni. Ugye a jelen pillanatban ezt az Erdély Magyar Borászok Egyesülete szervezi, annak jó magam vagyok az elnöke. Én azt gondolom, hogy óriási szükség van ahhoz, hogy ezáltal is egy olyasfajta felzárkóztatást tudjunk elérni az erdélyi és a partium borokkal, amire nagy szükség van. Én rég eldöntöttem azt, hogy nekünk szükség van arra, hogy az évek folyamán elérjünk egy olyan folyamatra, amikor tudjunk beszélni egy egységes kárpát-medencei magyar borról. Akkor is, hogyha ezt a bort az anyországba, vagy netán az anyországon kívül rekedt magyar szőlőterületekről készítik ezeket a borokat. Hát itt nagyon sokat kellett dolgozni, azért azt mondtam, hogy igenis bármilyen jó minőségű az anyországban termelt bor mellé, hogyha oda teszünk akár egy erdélyi partium, egy délvidéki vagy felvidéki bort, ugye a különlegesség persze, hogy a különbözetek meg a különböző karakterek ott legyenek, de azért minőségben valahogy ugyanazon a nívon álljanak. Hát emiatt dolgozok én is már több évtizede, ugye, és ez a borverseny, ez a Kárpát-medencei borverseny, ez is azt tükrözi, hogy igenis akarunk, igenis a gazdák akarnak, a gazdák akarják tudni, hogy hol állnak a bor minőségében. Sokat teszünk ezért ugye minden évben külhoni magyar borászok mellett, ugye, akár délvidékről, felvidékről, de elsősorban az anyországi borbírákra helyezem a hangsúlyt, akit meghívok bírálni ezekre a borversenyekre. Egy nagyon komoly fejlődést tapasztalhatunk évről évre erdés partium borászatában, úgy azt, amit a technológiát illeti, de ami a minőségeket illeti, és áll a jó Istennek, hogy ezeket lehet észlelni, és lehetőség van a felzárkóztatásra, lehetőségek adódnak már ugye a olyan minőségi technológiák alkalmazására is, aminek a segítségével azok a borok megállják a helyüket. Palackozott boroként ott lehetnek a polcokon, akár az erdélyi borüzletekben, akár az anyország és a nemzetközi borpolcokon is. Tehát egy jó úton haladunk, de én mindig azt mondom, és elég sokat beszélgetek az erdélyi és a párciumi borászokkal, hogy még nagyon sokat teendő, még nagyon sok bort próbálnak értékesíteni lédikben, még nagyon sokan félnek a palackozott boroktól.
Mi is meneteljünk szépen előre, eljött
tehát,
a sziklabor ideje.
Mondtam, hogy 33 hektáron termesztek és készítek, 33 hektárról készítek fekete leánykát. Ennek ezt három kategóriába készítjük, ugye van egy úgynevezett entry level kategória, egy birtokbor kategória, és már az elején szeretném tudatni a kedves hallgatóinkkal, hogy ez a három kategória megoszlik, és a megosztást jelen pillanatban csak a düllők tengerszinti magassága szerint tettem meg. Tehát ott, ahol találhatók ezek az ültetvények, a legmagasabban található fekete leánka ültetvényem, az 480 méter tengerszinti magasságban található, oda csak láztalpas traktorokkal tudjuk elvégezni a talajmunkálatokat, és ezen a területen három kékszőlőfajtából készítek borokat, ugye a fekete leánka, kadarka, cabernet franc, és van egy kisebb terület, bocsánat, négy, mely nagyon kis terület, cabernet sauvignon is van, ugye, tehát ezek 350 és 480 tengerszinti magasságban terülnek ezek a düllők el, 14 hektáron van ott csak, ott, ahol a termőtala réteg vastagsága sokszor a 20 centimétert se nem éri el, ugye, ezek gránit, vulkanikus eredetű altalajokon találhatók, szenved ott a szőlő. Megsínli azt a kemény zord éghajlatot, zord talaj viszontagságokat, amit ott talál, de fantasztikus minőséget tud onnan ottan mutatni.
Ez is a varázslat része.
Így van, ez is a varázslat része, és ezeket a borokat sziklaboroknak neveztem el, ugye a sziklás területen készülnek, sokkal alacsonyabb terméshozam, egy kb. 3000-3500 palac hektáronként többet nem tudunk készíteni belőle.
Kanyarodjunk rá a harmadik tételre.
Harmadik tétel, hölgyeim és uraim, ezzel a tétellel azt akartam elsősorban bemutatni, hogy igenis a fekete lányka csak egyedül, vagy őt elfogadják más fajták is, vagy ő elfogad más fajtákat. Ugye, és akkor persze, hogy az első dolog, ami volt, az a Cabernet Franc, hiszen azt is említettem, hogy egyik kedvenc világfajtám, és hát ezt a házasítást így senki nem végezte el addig, ameddig én nem kezdtem ebből a két fajtából.
Ez úgy nagyjából emlékszel, hogy első körben mikor volt?
Igen, igen. Nem is egy tudományos dolog volt ez.
Nem baj.
Hanem körülbelül ezelőtt 10 éve.
Tehát ilyen 2013-14 körül igen, vagyunk.
Igen, ne több. 2011-ben, hogyha nem tévedek. Ugye akkor az egyik pincemesterem ősszel, amikor borászkodtunk, amikor készítettük a borokat, akkor még ma már sajnos ugye ki kellett szelektálni ezeket a hordókat, dolgoztam ilyen 10-12 ezer literes ászok töltyfa hordókkal, ugye, és akkor az egyik töltyfa hordó nem telt meg fekete leánkával. Egy körülbelül egy 11 ezer literes hordóba körülbelül 6-7 ezer liter fekete leánka nagyon jó minőségű bor volt, és megkérdi a pincemester tőlem, hogy akkor mi történjen ezzel a hordóval, hogy ne tartson, ne legyen félbe. Hát mondom, törzs meg, fekete leánka nincs több, befejeztük. Hát kérem szépen, akkor ugye folytattuk a Cabernet Franc szürettel, és akkor na mondom, figyelj, nem lesz ott abból semmi gond, töltsd meg színborral, Cabernet Francból. Megtöltötte a hordót, és így a történet megállott. Persze, hogy minden borászat és minden borász fejtés előtt, vagy az almasabb bontás befejezése után, ugye megkóstoljuk a borokat, lássuk esetleg, hogyha még kell házasítani, vagy még fejtés előtt, hogy mi történjenek, hogy fejtjük ezeket a borokat, én is ezt tettem, hordóra mentünk a pincemesterre, nem hordóba. Pincemester, és akkor egyszer jutottunk az a hordóhoz, hogy mondta a pincemester, hogy ez az, emlékszik rá, amikor abból a két szőlőfajtából készült, az a két szőlőfajta, a fekete leánka és a fran van benne, amiért nem tehet meg a bor, stb. Megkóstolta, megmondom őszintén, hogy hátast vágtam majdnem egy az egybe. Hogy már akkor friss, fiatal borként mennyire harmonikus, mennyire szép gyümölcsök, szép savak a fekete leánkának a karaktereit, az elegáns karaktereit, a gyümölcsös fűszeres karaktereit, mennyire kiegészítette a Cabernet Franc jelenléte a markánságával, a testességével, nem azzal az úgynevezett tipikus Cabernet Sauvignon illattal, ugye, hanem inkább a semleges illatával, és mondom, figyelj, Gyulának hívták a pincemesteremet, figyelj Gyula, ezt arra kérlek, hogy ezt a bort akkor külön fejtjük, és ezt a bort kérlek szépen én külön akarom érlelni, és külön akarom lepalackozni. És akkor hát így indult, és aztán, hogy akkor 60% volt a fekete leánka, 40% a fran, és az évek folyamán azért arra vigyáztam, hogy ezt a minőséget, ez a házastárs megőrizze, akkor is, hogyha netán nem 60-40%-ba kell dolgozzak a frannal és a fekete leánkával, hogyha valamelyik részvevőt módosítnom kell, tehát 50-50, vagy 70-30, vagy, tehát ebből a szempontból vigyázok mindig
az arányokra,
azért, hogy egy szép markáns, de kiegyensúlyozott bort, egy harmonikus bort tudjunk összehozni ezzel.
Hát Géza, első körben, és nem célom az előzőeket megbántani, vagy összehasonlítani, bár óhatatlanul bekapcsol egyfajta összehasonlítás, ahogy több és több tételt kóstolunk, de ahogy megillatoltam, nekem engedd meg, hogy ezt elmondjam, és bátran itt fölvállalom a nagy közönség előtt, a wow élmény jött elő az illat alapján, és ha már itt mondtad az arányokat, akkor csak a rendkedvéért és az előző kettőnél is ezeket a paramétereket átvettük. Évjáratról mit tudunk, és itt milyen arányokban dolgoztál?
Igen, itt egy 2018-as évjáratot kóstolunk, már érzik, hogy nagyon szépen észlelhetők az úgynevezett észlerifikációs jegyek. Ugye, még nem mondhatom a palacbukét, hiszen azért a fran valamihez késlelteti az érlelését a bornak. Hát 16 az alkoholfoka, ugye a barna.
Föltesszük az írapontot vele.
Igen, 16 az alkoholfoka, de nem az alkohol hangsúlyosság érződik benne egyáltalán, hanem egy szép markáns testes.
Az arányokról itt, ha publikus, természetesen.
Igen, itt is körülbelül 60-40. Most 62 vagy 38, nagyon tisztelen becsülöm minden kedves kollégát, ugye, aki házastársakat készít, de valahogy én nem vagyok annak a híve, hogyha tudom is, én 3-4 fajtából készítjük a házastást, és van benne egy fajta, valami, ami 2%-ban jelen van.
Hogy feltüntesd.
Igen. Véleményem szerint ez egy
marketing célú tartalmaz.
Történ, így van, hiszen azt a 2%-ot nagyon nehéz
felfedezni. Igen. Rendhagyó a végszónk is, nem csak azért, mert nőnapi adás, és Zoltán nap, hanem amúgy is mindig a záró, akkor egy picit különlegesebb szokott lenni itt a Bormárkában, abban a tekintetben, hogy egyfajta útravalót adunk át a bennünket követőknek. Ezt a vendégünk szokta mindig első kézben bekészíteni, ezt a bizonyos kis batyút, vagy útravalót. Méghozzá kétféle formában teheted ezt meg. A mai beszélgetést summázva, vagy mindazt, ami téged definiál borászként, hogy visszakanyarodjunk az adás első perceihez, tehát rád bízom, hogy mit veszel alapanyagnak, de ezt vagy becsomagolhatod ezt az útravalót 1-2-3 mondat formájában, vagy pedig 1-2-3 kulcsszóval dolgozhatsz. A lényeg az, hogy arra vagyunk most kíváncsiak, hogy Balla Géza milyen útravalót szeretne átadni a bennünket követőknek, és azt, hogy hogyan teszed meg, azt pedig rád bízom.
Hát kérem, ez egyáltalán nem egyszerű.
Nem is szokott
persze,
az lenni.
Persze, hogy még mielőtt erre rátérnék, még egyszer egy szál virágként, egy balaszborral, persze képletesen szeretnék kedveskedni minden kedves hölgy hallgatónak, és hogyha lehetőségük van, akkor sok helyet itt az anyországban is, de nem csak, találkozhatunk, és találkozhattok Balla Géza borokkal, egy kellemes, szép, friss, üde rozéval, akár egy könnyedebb fehérborral is, de persze, hogyha már nőnapot ünnepelünk, és vendégeitek meghívottai vannak a kedves hölgyeknek, ugye akkor akár egy szép fekete leánykát, egy testes fekete leánykát is nagy szeretettel ajánlatok mindenkinek. Én annyit szeretnék mondani, hogy segítsenek bennünket, bízzanak bennünk, hogy a magyar borászok, a magyar szőlészek borászok ezután is azt az utat fogják használni, hogy így fejezzem ki magam, azon az úton fogunk járni, hogy az önök érdekében együttesen együtt minőségi borokat készítsünk, minőségi emberek legyünk, és persze nem utolsó sorban kedveljük a minőségi borokat, és együtt használjuk, együtt fogyasszuk ezeket a borokat önökkel, mint borfogyasztókkal, és hát még egyszer, ne felejtsük el azt, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz minőségi bort fogyasszunk.
Tökéletes végszó, én ehhez csak annyit bátorkodom hozzátenni, jegyzetelgettem itt a beszélgetésünk során, és ilyen kis pilléreket építgettem ki a jegyzeteim alapján. Elsőként annyit tennék hozzá, hogy hagyományok ápolása, másrészt, amit fölírtam magamnak, Ménesi Kadarka is, Fekete Leányka is, de miért is ne Cabernet Franc, hogy legyen egy kis világi is benne. Balla Gézának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Bormárka, hát akkor mondjuk úgy, ahogy ezt már apostrofáltuk párszor a nőnapi különkiadásban. Folytatjuk még a kitekintést, és most önök irányába nézek a Bormárkát követők, hiszen elkezdtük most az anyagországon túl az erdélyi borvidékkel, de legközelebb, vagyis 2 hét múlva, amikor új adással jelentkezünk, akkor menetelünk tovább, és még a Kárpát-medence szerte ágazó csápjaival is fogunk foglalkozni abszolút pozitív értelemben, hogy kik lesznek itt majd velünk, természetesen tartsanak velünk legközelebb is, kóstolásra fel!
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítése.